Király Kinga Júlia egyszerűen csak egy zsidó receptes könyvet szeretett volna megírni, összegyűjteni a még élőktől a hagyományos zsidó konyha hagyományos és talán nem mindennapi ételeit. Akkor még ő sem tudta, mire vállalkozik. Irányították viszont munkáját azok az emberek, akikkel találkozott. Erejükkel, sorsukkal, élettörténeteikkel, tragédiájukkal. Így született meg egy olyan hiánypótló kötet, amelyben ott vannak azok a bizonyos receptek is, de ott van 10 holokauszt túlélő története. És ott vannak olyan dokumentumok, hivatalos iratok, levéltárakból kikutatott rendeletek, amelyek szorosan kötődnek elhurcoltatásuk tulajdonképpen nagyon rövid időszakához. Ebből a gyönyörű kivitelezésű könyvből a túlélők történetei mesélése nyomán olyan részletekre derül fény a haláltáborok borzalmaiból, arról, hogy hogyan lehetett túlélni tulajdonképpen a majdnem halált, amit sokan közülük évtizedekig, sőt, eddig egész életükön át elhallgattak. Mert ha próbáltak is beszélni róla, a világ egyszerűen a szabadulások után nem hitte el azt, ami ezekben a lágerekben zajlott, egy nép megsemmisítése érdekében. Oral history, történetek, közvetlenül elmesélve, a szavakat keresgélve, emlékek után kutatva 60-70 év távlatából, olykor a még ma is létező mérhetetlen gátlásokat és a szégyenérzetet leküzdve próbálva emlékezni, olyankor, amikor az emlékezés pokolian fáj. Király Kinga Júlia érdeme hatalmas, a könyvben csak villanások erejéig van jelen, de megmutat, bemutat és felmutat. Az olvasónak pedig lelkeméjén rendeznie kell minden egyes sorát a kötetnek. Akik pedig irányították ezt az emlékalbumot, azok az erdélyi zsidó túlélők 10, akiket a szerző megkeresett. Az emlékfoszlányok révén kerekednek ki ezek a sorsok, állnak össze a képek, és a felfűzött emlékek révén élnek tovább ezek az emberek. A következőkben Király Kinga Júliával beszélgetünk, aki az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának is a munkatársa. A második kiadás fontosságáról és arról, hogy ezek a receptek kapocsként is működhetnek emberek között. A második kiadás bemutatója itt Marosvásárhelyen zsidó ételek kóstolójával egybekötött vacsora keretében történt. Az ízek és a gasztronómia révén elevenedett meg számunkra is ez a kultúra. Azt hiszem, most fordítva fogom kezdeni egy kötetről való beszélgetést, hiszen mindig az elején kezdjük, hogy hogyan indult. Ez viszont már egy pár éves történet, amely eljutott oda, hogy bizza a második kiadást is napirendre kellett tűzni, és íme itt van a második kiadás. Nyilván, hogy ez egy siker egy szerző életében, viszont olyan kötetről van szó, amely talán olyan kéne legyen, mint a Biblia egy állandó olvasmány, hogy valahogy az emlékezetet ébren tartsa bennünk. Hogyan látod ezt az idézőjeles sikert?
Elzárkózom, és nem puszta szemérmességből attól, hogy ezt saját sikerként könyveljem el. Nem is lehetne tulajdonképpen az erdélyi zsidók közösség elpusztításáról szóló könyvet sikeresként apostrofálni. Aminek örülök viszont, a második kiadás, ami már nagyon-nagyon aktuális volt, mert 3 éve az első kiadás elfogyott, és én pont emiatt zárkoztam el nagyon sokáig. Azt gondoltam, hogy nem érzem magamban azt az erőt, hogy még egyszer úgy fussak neki, és még egyszer úgy beszéljek róla, hogy felelevenítem a közös utat olyan emberekkel, akikből sajnos már néhányat elveszítettünk. Például most, mivel nagyon közel van a járcártya Karpeles Leopoldnak, Rudi bácsinak, aki tavaly szeptember 25-én hunyt el, és aki egyébként a behangolója volt ennek a könyvnek, mert nagyon okosan rálátott arra, hogy az, ahonnan én érdeklődtem az erdélyi közösség élete iránt, mégpedig az erdélyi tradicionális zsidó konyha felől, az pont az ő generációjuk számára azért nem elérhető, mert még nem voltak annyira idősek, hogy saját háztartást vezessenek, és akit náluk fiatalabban vittek el, azokat egyből a halálba küldték. Tehát, hogy gyakorlatilag ők is az anyák, nagymamák főztjét keresték vissza az emlékezetükben. Úgyhogy nem is volt eleven emlékezete a konyhának, nagyon-nagyon ritka esetben volt. Ez egy közös út volt, amiben egyszerre hoztuk vissza ezeket az emlékeket. Sok esetben én csináltam meg a kaját, tehát utaztam el mondjuk Krakóba, és kóstoltam meg a zsidó negyedben zsidó ételeket. Azért ez az askenázi galiciai konyhának azokat az általánosabb és népszerűbb darabjait, amikről az én interjúalanyaim is beszéltek. Voltak viszont olyan emlékezők, és nagyon érdekes, hogy ez inkább a Máramaros-szigetre jellemző, ahol egy virágzós tetőr volt még a háború előtt, illetve Máramaros-szigetről így, ahogy leágazott még ez a tradíció, ez a haszit konyha Szatmára, tehát onnan még voltak ilyen nagyon eredeti receptek. Ez a második kiadás, ez tulajdonképpen nekem egy nagy érési folyamat, mert hogy megtanultam, miközben a saját szemérmemet és a sikertől való berzenkedésemet legyőztem, hogy ha már egyszer végigcsináltam 4 éven át interjúzva 10 erdélyi holokauszt túlélővel ezt a korszakot, és ők az életük legtörékenyebb pillanatába beengedtek, akkor nekem kutya kötelességem életben tartani az emlékezetüket, és ez csak úgy lehet, ha van létező könyv. Tehát egy elfogyott könyv, az nem szolgálja az emlékezet kultúrát. Ebben nagyon-nagyon sokat köszönhetek a férjemnek, akivel orbitális vitáink voltak arról, hogy én nem akarok második kiadást ebből a könyvből, és egyszerűen ő győzött meg arról, hogy hát akkor fölöslegesen csináltad végig. Tehát ennek a könyvnek mindig ott kell lennie, néhány példánynak mindig ott kell lennie, és elérhetőnek kell lennie. Emlékszem, hogy valahol álltunk egy ilyen forgalmi dugóba, és annyira felhúztam, hogy még befékezett, és azt mondta, hogy tényleg nem érted? És amikor megláttam azt a dühét az én értetlenségem kapcsán, akkor valami átkattant a fejemben.
Tulajdonképpen ez a kötet akár véget sem érhetne, hiszen te tovább kutatsz. Folyamatosan az életedben van ennek a népnek a története, a tragédiája, és még a túlélők is továbbra is, meg még majd azok is, akik be fognak kerülni az életedbe. Ez akár évente újraíródhatna, nem?
Igen, már csak azért is, mert mindig keringenek ilyen kis szatellit történetek, amik így rá tudnak kapaszkodni a meglévő anyagra. Tehát az interjúkat újra csinálni nyilván nem tudom már, de a mai napig, amikor erdélyi Anni nénit, erdélyi Lajosnak az özvegyét meglátogatom, akkor még mindig előkerülnek történetek. Azt hiszem, hogy ennek a könyvnek az egyik érdeme, ha van ilyen, hogy nem áll meg közvetlenül a holokauszt után, vagy a felszabadulás után, hanem végigköveti az erdélyi zsidóság történetét, ahogy Karpelesz Leopold mondta, a szovjet csajka rendszer fele, majd a Ceausescu diktatúra fele, a közösség további morzsolódása fele, ami az aliázások révén, tehát az Izraelbe való emigráció révén alakult úgy, ahogyan alakult, és ez az ahogyan alakult azt jelenti, hogy az egykor virágzó népes zsidó közösségekben nincs meg a minnyánra való férfi sokszor, tehát ez a 10 férfi, aki közös imát tud, vagy egy kádist el tud mondani. A könyvnek a megírásának az utolsó fázisában halt meg az egyik legcsodálatosabb ember, akivel valaha életemben találkoztam, Káin Helena néni. Ő volt az egyetlen, aki az élete utolsó pillanatáig kóser háztartást vezetett. Azon az áron, hogy inkább nem eszik húst, tehát ha nincs kóser hús. Ugyan Bákóból küldtek a nagyváradi hitközségnek fagyasztott marhahúst, amit hát azért el tudjuk képzelni, hogy egy 90 éves ember számára egy lefagyasztott, kiengedett marhahús mennyire fogyasztható. Tudom, hogy Budapesten voltam kóserhentesnél, és volt olyan, hogy külön pakot küldtek, kóser csirkehús volt, egy csirkeszárnya, csirkecombot, vagy ilyen nagy baráti segítséggel Izraelből érkezett füstölt libacomb Lea néninek, hogy még egyszer az életében ehessen füstölt libacombot, tehát ami ugye kóservágású, tehát Sakter által vágott és kóserpecsétes hús. És a Lea néni temetésén, ahova a nagyváradi kántor jött el kádist mondani, nem volt meg a 10 férfi a szatmári neolók temetőben, És az a hölgy, a Kilevi Jorika, ő volt az házvezetőnő, de hát az, aki mindenben támogatta Lea nénit, miután megözvegyült. Szívszaggató volt, ahogy járt körbe, és a férfiaknak, akik egyáltalán megtarthatóvá tették a temetést, 100 lejeket akart odaadni, hogy egyáltalán eljöttek, és emlékszem, hogy a férjem ilyen döbbenten tolta el a kezét, hogy hát ne csinálja már, hát ez magától értetődő, hogy a Leaninnek a végtisztességet megadjuk. Szóval, hogy ennyire nincsen férfi már, és hát azért a Szatmári is egy csodálatos közösség volt. És nekem ez mindig azért döbbenetes, sokszor találkozom, meg néha tényleg a Facebookon is odatévednek egy-egy poszt alá emberek, akik azt kérdezik, hogy már nem unjuk már, hogy még mindig erről beszélünk, és egyszerűen nem tudom nem elégszer elmondani, hogy mindaddig, amíg azt nem fogjuk fel, hogy tulajdonképpen egy nemzetből vitték el 500 000 embert, és a legtöbben karba tett kézzel, már sok kajánul, és csak nagyon kevesen egy-két könnyet elmorzsolva végignézték, addig nem lehet úgy tekinteni, hogy ezt a történetet már lezártuk. Arról nem is beszélve, hogyha az ember találkozik túlélőknek a gyerekeivel, akkor ott van ez a második generációs trauma. Ugye most már a transzgenerációs traumáról elég sokat tudunk orvostot Noéminek köszönhetően, aki nagyon-nagyon hathatós munkával elérhetővé tette a szélesebb közönség számára is, hogy megértsük. Így igaz, az egész 20. század egy transzgenerációs trauma csomag. És az is igaz, hogy traumákat méricskélni nem szabad. De amikor iparilag, diabolikusan eltervezve egy egész közösséget megpróbálnak eltüntetni a föld felszínéről, akkor minden más trauma ehhez képest eltörpül, mert hogy egész egyszerűen itt arról van szó, hogy valakit a mássága miatt, vagy az úgynevezett mássága miatt öltek meg, vagy pusztítottak el, és tették mindezt annak ellenére, hogy az erdélyi zsidóság itt a sok impériumváltással magyar kultúrájú identitást vallott magáénak és a magyar kultúrának voltak a szószólói, tulajdonképpen a felekezetük volt eltérő.
Karba tett kézzel néztük, hogy hogy viszik el, de szerintem ugyanúgy nézték a visszajövetelüket is, ugyanolyan elutasítóan ez is szerepel a könyvben. Tehát amikor visszajöttek azok a csontvázak, gyakorlatilag akkor sem volt jobb a helyzet.
Maradjunk Marosvásárhelyen. Erdély Lajos és az édesapja jöttek vissza a négy tagú családból. Erdély Lajos édesanyja és kishúga, nem is tudom kimondani, olyan nehéz ezt kimondani, hogy egyből megölték, ahogy megérkeztek Auschwitzba őket, és ők a rabruhájukban jöttek haza. Ott állt a konflisa, ahogy érkeztek be gyalog a városba, mondta a konflisus, Erdély úr, hát hadd vigyem haza. A haza, amit már persze lefoglaltak, kisiboltak és elbuheráltak tőlük, és akkor azt mondta Emil bácsi, hogy egy város nézte végig, ahogy gyalog mentünk el, most gyalog fogunk hazajönni. Ez egy egészen hihetetlen bátorság, kiállás, emberség, gerinc. Úgy, hogy egyébként Erdélyi Laló az egyik interjúban, mert ugye többször mentem vissza emberekhez, tehát ez soha nem egy együléses interjú volt, vagy nagyon-nagyon ritkán volt az, hogy nem találkoztunk egy interjúnál többször, és azt mondta Laló, engem nagyon érdekelt a szeméremnek az eltűnése, tehát főként olyan közösségekben, mondjuk ortodox közösségekben, ahol mondjuk a lányoknak a kulcsont és a váll nem szabad kivillanjon, ahol elképesztő kötött szabályok szerint működik nem csak a konyha, hanem a társas érintkezés is. Meg hát gondoljunk egyáltalán a zsinagógára, az ülésrendjére, hogy a karzaton vannak a nők és lent a férfiak, vagy kisebb zsinagógák esetében egyik oldalon a nők, másik oldalon a férfiak. Tehát hogy egy ilyen világban az, hogy mikor kell szerte foszlani a szemére, és Laló azt mondta nekem, hogy a szemérem a kilókkal egyenes arányban foszlott le az emberről. És ez egyszerűen egy mellbevágó kijelentés, hogy a szemérem és a szemérem mögött ugye egy csomó tartás van. Persze van a kóros szemérem, de most arról beszélek, ami a civilizált érintkezésben az emberek közötti konszenzust, nem tudom, összehangolja, hogy ennek dacára ilyen méltóság teljesen tudtak hazajönni ebbe a városba. És nem csak ők voltak az egyetlenek, akik lefoglalva találták a lakásukat. Nem Olaszországról beszélünk, ahol kibombázták az embereket, és nem volt hova menniük, hanem egész egyszerűen a szabadrablás áldozatává lettek ezek az otthonok és az ingóságok.
hiszem, amikor elkezdted ezt a könyvet, talán sejtelmed se volt arról, hogy hová fog kifutni. Miért a konyha felől közelítettél, és mi volt valóban az indulási szándék, hogy hova lyukadjál ki, mert ebből egy történetüknél és a történelmüknél is jóval több lett végül is.
Annyira banális, mert hogy engem tényleg először a konyha érdekelt. A gasztronómia az mindig is nagyon foglalkoztatott, mindig azt gondolom, hogy egy kulturális fogódzó. Utoljára egy népéletében a gasztronómia az, ami elhalványul, szétmálik, erodálódik. Nekem tényleg az volt a fejemben, hogy hazajövök, sokszor interjúzom, és akkor ilyen egy csodálatos receptes könyvet fogok inni. Tényleg ennyire naív voltam. És amikor azt láttam, hogy egyrészt, ugye említettem korábban, hogy nincs közvetlen emlékezet a háztartásban, vagy a konyhában való sürgésforgásról, hanem az elpusztított édesanyák nagymamák mozdulatait kell feleleveníteni, akkor óhatatlanul behívódik a gyász. Nem tudunk nem beszélni a holokausztról, nem tudunk nem beszélni az üldöztetésről, és nem tudunk nem beszélni az odáig vezető útról. Ami számomra egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt, és erről már korábban utaltam, hogy ugye itt magyar identitású, kulturális identitású emberekről van szó, hogy a román impérium alatt ők kettős kisebbségként úgy várták a revíziót, mint a messiást, mert hogy azt remélték, hogy majd visszajön a magyar világ, és majd akkor minden a helyére kerül. És ehhez képest a magyar világgal megérkezett mondjuk a Horthy korszaknak az az adminisztrációja, ami még Magyarországon belül is a radikálisnak számított, tehát hogy ugye pozícióhoz kellett juttatni őket, hogy ne harapodzon el a Magyarországon belüli radikalizmus, és azt kiélték itt Erdélyben. Tehát ahogy megérkeztek, hozták a zsidó törvényeket magukkal, a zsidó törvényekkel együtt mentek Deresre a cionista vezetők, a hitközségi vezetők, a hitközségek előjárói, például az erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésű híres fotográfus, akinek most már a szellemi hagyatékát az Osa Blinken archívum fogja mostantól őrizni és ápolni, és kutathatóvá tenni, hogy az ő édesapját is egyből Deresre vitték. Ezeket hívták pesti poloskáknak, ezeket a hivatalnokokat, azért, mert ugye a poloska nem ugrik, de mégis az van, hogy gyakorlatilag beejtőernyőzték egy számukra tök idegen helyre. A könyvben van egy faksimilé dokumentum, amiben azt kérik a Máramaros-szigeti magyar városi vezetők, akik a helyiekből tevődtek össze, hogy cseréljék vissza a román hivatalnoki rétegre azokat, akik a közigazgatást végzik, hiszen ők értik a városnak a dolgát, és megvan a gyakorlatuk a működésben. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják működtetni a várost úgy, hogy tök idegen embereket még egyszer beejtőernyőznek városokba. Ez nagyon-nagyon sok erdélyi településen így volt. Tehát zsidóságtól függetlenül nagyon-nagyon gyakran, hát persze pozícióhoz kellett juttatni a klientúrát. Ez volt az, ami engem nagyon-nagyon megmozgatott, és ehhez köthető a visszatérés is. Azok, akik itt maradtak, azok, akik velem szóba álltak, és végigkísértek ezen az úton, és együtt bontottuk ki a gasztronómiát, akkor tulajdonképpen ez egy antropológiai, szociológiai utazás, hogy hogyan éltek. Azt is megtudhatjuk, hogy az egyébként keresztények hogyan éltek, hiszen van olyan rész a könyvben, amiben elmeséli Goldi néni, hogy vágták a libát, de hogyha libának az uzájában mondjuk egy fű vagy valami megakadt, akkor az már ugye nem volt tiszta, nem volt kóser, tehát amikor mondjuk a sátoros ünnepen vitték a sakterhez a libát vágni, akkor mentek a keresztények utánuk, hogy hát ha van az uzájában egy kis kosz, és akkor megkapják olcsóbban a libahúst. Tehát hogy ez egy együttélés volt, amiben egymásra támaszkodtak, egymás közösségi szabályai így úgy kitüremkedtek. Voltak csodálatos kamaszos lázadások, amit én soha nem a zsidóság való szembefordulásnak gondolok. Az interjú alanyaim mesélték, hogy a legortodoxabb, legkóserebb családban is azért eljárogattak otthonról, és a kis szalonát, a flekkent a szomszédban megették, de ez ugyanaz a kamaszos lázadás, ahogy a mi cigiztünk az iskola tövében, vagy mit tudom én, a buliban megpróbáltuk az első sörünket. Hogy ez egy ilyen életkori sajátosság volt, nem pedig egy kulturális sajátosság. Visszacsatolok, hogy ehhez a magyar kulturális identitáshoz kötődik a számomra másik mellbevágó élmény a könyv, főként az összerendezése során, hogy azok, akik itt maradtak, azok ugyancsak a magyar kulturális identitásukért maradtak itt, mert azt mondták, hogy ők, bár a magyarok vitték el őket, a magyar leventék és csendőrök hajtották végre a gettózást és a deportálást, ők mégis ebben a kultúrában vannak otthon. Brooke Edith barátnőm, aki Olaszországban él, és olaszul ír, és Tiszabécerről, pontosabban Tiszakarádról vitték el Auschwitzba. Ő például azt mondja, hogy neki a magyar nyelv túl fájó ahhoz, hogy önmagát kifejezze, ezért ír olaszul. Voltak még ilyen esetek, amikor az emberek nyelvet váltottak azért, hogy ne a gyász lengje be azt a nyelvet, amin az életet szívták magukba, de az általam megszólított és bátor emberek, akik tényleg 91 néhány évesen még egyszer végigjárták velem ezt a poklót, és nagyon remélem, hogy nem értem járták végig, hanem azért, hogy az emlékezetük fönnmaradjon, ők ebben a magyar kultúrában érezték magukat otthon. Mindenek dacára.
Ekkor már könnyen beszéltek neked? És egyáltalán mikor kezdtek el ők beszélni? Ezt megtudtad-e tőlük? Meddig voltak kénytelenek magukba zárni, mert annyira pokol volt valóban?
Nagyon általános holokauszt túlélőknek az esetében, visszatérők esetében, hogy amikor ők elkezdtek a haláltáborok és aztán a koncentrációs táboroknak a belső életéről beszélni, akkor egyrészt, és ezzel most nem szeretném bagatelizálni a többségi társadalomnak a közönyét, hanem csak az van, hogy ugye háború utáni időszak van a lábra állás, de gyakorlatilag senki nem hitt nekik, vagy nem érdekelte őket, és bezáródtak ebbe a pokolba. Tehát ugye nem egy emberről tudunk, aki nem bírta elviselni, és 10-20 évet valahogy leélt, de aztán véget vetett az életének. Ott van a Primo Levi, híres olasz holokauszt túlélő, aki kivetette magát az ablakon. De sokan vannak magyar nyelvterületen is, akik nem birkoztak meg ennek az emlékezetével, és pontosan azért, mert szerintem a trauma oldásnak az egyik legbiztosabb eszköze az, hogy tudunk beszélni, és van hallgató, és értő, és kíváncsi fül. Nem csak itt Közép-Kelet-Európában és Erdélyben, hanem nagyon-nagyon sok helyen. Ez sajnos általános volt, hogy nem voltak kíváncsiak. Szerintem Erdélyben itt egy ilyen dupla tagadásba is fordult ez a történet. Ugye Magyarországon is nagyon gyakran mondják a mai napig, hogy a németek hajtották, hogy ezek a náci haláltáborok, a náci elkövetők, és mindig megfeledkeznek, vagy sokszor megfeledkeznek arról, hogy nem. Tehát hogy ebben vastagon benne volt az az adminisztráció, amelyik ezt minimum hagyta. Erdélyben pedig nem csak hogy hagyta, hanem itt maguk az emberek hajtották végre, tehát hogy erdélyi születésű emberek hajtották végre az egészet, és Erdélyben ezt azért mondom, hogy duplán, mert hogy egyrészt van az, hogy a németek követték el, és a magyarok követték el, és nekem ez mindig ilyen nagyon-nagyon mellbevág, hogy na, ilyenkor aztán nem vagyunk magyarok? Hogy ilyenkor miért válunk le arról a többségről, ahova folyamatosan aspirálunk, és mivel egyek szeretnénk lenni? Ez számomra döbbenetes volt. De ennek dacára, amikor a Spielberg a Schindler listája után valahogy ráébredt és elindította a Shoah Foundationnak ezt a hatalmas és megfizethetetlenül fontos gyűjtőmunkáját, ugye az összes olyan térségből, ami érintett volt, hogy elszenvedte a holokausztot, elkezdtek interjúzni túlélőkkel, elkezdett oldódni. Amikor az egyik elkezd beszélni, a második elkezd beszélni, elkezdenek az emberek beszélni, akkor egy idő után már mindenki érzi magában azt a érzelmileg és lelkileg felkészültséget, hogy ő maga is szembe tudjon nézni ezzel a döbbenetes korszakkal. Mert hogy tulajdonképpen ez egy másfél év. Tehát az ember életében másfél évnek nem kéne békeidőben ilyen meghatározónak lennie. Nekik pedig a teljes közösség, a teljes család, a teljes elgyökértelenedés, olykor a bűntudat, hogy miért én maradtam életben, miért nem a kisöcsém, vagy a hugom, vagy a nővérem maradt életben, olyan döbbenetes érzelmi puzzle van ebben, tehát egy pokoli puzzle van ebben összerakva, ami miatt az emberek hallgatnak. Mégis Erdélyben is találtam olyanokat, akik könnyen beszéltek, például Erdély Lajosnak nagyon-nagyon fontos volt az emlékezet kultúra, én szerintem ő nagyjából mindig is beszélt erről, és akkor ott van mondjuk a másik véglet, a Káin Helena néni, akiről már az előbb említést tettem, Érdengelegen, neki munkaszolgálatos volt a a férje, és amikor ők találkoztak, egybekeltek, akkor megfogadták, hogy soha nem fognak erről beszélni. És egyébként én 4-szer vagy 5-ször voltam úgy nála, hogy mindenről beszéltünk, az időjárásról, a konyháról, vittem neki zúzát, főztünk zúzát, megtanította a geringlit, és akkor emlékszem, hogy jött a zsidó újéva Rossz Hasána, és meghívtak a máromarosi hitközségre főzni Rossz Hasánára, és egy hatalmas vihar volt. De annyira, hogy amikor Szatmárról átértünk Máramaros-szigetre, akkor szigeten már nem volt áram. Tehát, hogy az étteremben nem tudtak adni meleg kaját, mert nem tudták a tűzhelyet, semmi. A hűtőben meleg volt a kóla. És le volt merülve a telefonom. És kellett várni valamennyit, hogy véget érjen az áramszünet, és hogy feltettem a telefonra a töltőmet, láttam, hogy van egy csomó nem fogadott hívásom le a nénitől. És az történt, hogy ő látta a tévében, hogy hatalmas a vihar, tudta, hogy tőle Máramaros-szigetre megyünk, és elkezdett miattam aggódni, hogy megérkeztem-e szerencsésen, és teljesen magától bukott ki, hogy jöjjenek vissza holnap, mindent el akarok mondani. De mi előzőleg főztünk együtt, és azt gondolom, hogy ez a nagyon bensőséges dolog, hogy ő beengedett a konyhájamban, ott volt a teljes kredenc, a húsos kredenc, volt tréfli edény, hogyha valaki nem akart Fosser szerint, és meg voltak a pészáki edények fent a padon. Ameddig megcsináltuk azt a kaját, meg főztünk, meg akkor kivittük a kutyának az ételt, hoztunk be. Egyszerűen az a történet valamit átmozdíthatott benne, plusz ez az aggodalom, hogy túléltük-e a vihart a Gutinon, és ő akkor kezdett el beszélni. Az egy nagyon-nagyon felemelő pillanat volt, ugyanakkor nagyon aggódtam is érte, mert egyszerűen azt láttam rajta, hogy az emlékezés az egy fizikai munka is. Olyan mélyről, olyan régről előszedni valamit, belekapaszkodott a kötényének a két szélébe, és zihált, ahogy szedte elő a dolgokat, és nagyon-nagyon pontos akart lenni, és ezt a könyvben benne is hagytam, egy nagyon aranyos szófordulatot használt, a hadd gondolkodjam egy kicsit, ezt jelenti azt, hogy hadd gondoskodjam egy kicsit. És akkor megállt, és az látszott, hogy hihetetlen energiákat mozgosít ahhoz, hogy ő tényleg életében először sorrendbe rakja 75 év után ezeket a történéseket, és hogy megszegje a férjének tett esküjét, hogy erről nem beszélnek.
És mondtad, hogy nem volt honnan tudják, hogy bizonyos receptek milyenek, és tényleg gondolkoznak, se elmondják, hogy nem tudom már, nem emlékszem már. Ők tényleg nem volt, hogyan rekonstruálják, kitől rekonstruálják, tárgyi emlékek, mindenféle emlékük és emlékezetük eltűnt.
Voltak azok, akik picit nagyobbak voltak, mondjuk 18-19 évesek, azok talán már részt vettek a bizonyos ünnepi előkészületekben, tehát nekik valami emlék morzsájuk volt. Tárgyi emlék nem volt, ugyanis a kirámolt lakásokban nem hagytak ott semmit, tehát az étkészleteket is elvitték. És mivel Magyarországon is ez nagyon sokáig tabu volt, tehát van egy barátom, aki jegyzi, hogy hány magyar író hogyan tudta meg, hogy holokauszt túlélő családból származik, hogy hazamegy az iskolából, és zsidózik egy szaftosat, és erre lekevernek neki egy pofot, hogy ez soha többet meg ne halljam, és ott derül ki, de hogy végig el volt előtt hallgatva. Van, aki késő felnőtt korában, vagy még későbben értesül arról, hogy a családja érintett volt ebben. Ez egy nagyon-nagyon összetett érzés, tehát még egyszer sok bűntudat kötődik ahhoz, hogy én miért éltem túl, ha a családom odaveszett, hogy ez velem egyáltalán megtörténhetett. Egyszerűen Isten hagyott ilyet megtörténni, meg az emberek hagytak ilyet megtörténni, meg ott van az az emlék, amiről nagyon-nagyon sokan mesélnek, hogy szembesülni az éhségnek azzal a pusztító, elembertelenítő mértékével, amikor az ember tényleg oda kap a rohadt krumplihéjhoz, és megeszi. Tehát, hogy amikor ez a fajta önmagaddal való szembenézés, hogy az történtekkel való szembenézés, nagyon sokan nagyon későn tudják meg. De a 90-es években Magyarországon is elkezdett, a 80-as években már elkezdett ez oldódni, és akkor megjelentek ilyen-olyan, hát még ilyen kis kiadóknál ilyen receptes könyvek, és volt olyan, hogy ahogy mentem házról házra, ugyanaz a pici, kicsi, barna, szomorú 90-es évek elején, amikor tényleg a könyvpiac még nem azzal az igényességgel rakta össze az ilyen receptes könyveket, ahogy ma már látjuk ezeket a csili-vili színes, most mondanám a Jotam Ottolenginek a Jeruzsálem könyvét, ami tényleg olyan, hogy az ember megeszi a papírt. Olyan szépen van illusztrálva. És azt láttam, hogy mindenkinek ott van a konyhában a polcon, már mindenkinek, akinél jártam, és hogy abból próbálja feleleveníteni. De ugyanakkor meg voltak olyan ételek, aminek emlékeztek az ízére, emlékeztek a nevére, de nem tudták, hogy miből van. És szerintem az egyik legszebb történet ebben a könyvben, tehát ha valamiért megérte a könyv belső világát tekintve, nem pedig az, hogy hogyan szolgálja ez az emlékezés kultúrát majd remélhetőleg, ez az, hogy a Lea nénivel, amikor főztünk, akkor egy geringli nevű ételt tanított meg főzni, ami egy ilyen nagyon-nagyon szegény szombatváró vacsorának az előétele, ezt egy zúzából készítik egy nagy családnak, egy zúzából. És akkor van benne ereszték is, rántás is, tehát addig dúsítják, amíg egy ilyen pici tunkoló a bárhesszel, vagy a kenyérrel, tehát ilyen előétel a leves előtt. Én hazaérkeztem, amikor Lea néni megnyílt, utána még többször visszamentem, és még nagyon sokat interjúztunk, részleteket, meg mindent elmesélt. Amikor hazaérkeztem Budapestre, akkor egyből mentem mindig Lalójékhoz, mert a végén már ők ilyen, mint a király és a királynő, úgy gyámkodtak a könyv fölött, és Lalo nagyon-nagyon sokat segített, például a román könyvészettel, hogy én megértsem a Vasgárda működését, és az Antonescu kormánynak azt a döntését, hogy mondjuk a Don kanyar után hogyan vonja ki a román hadsereget már a tengelyhatalmak alul, és pihenteti őket hosszan, és keresi azt a lehetőséget, hogy kiugorjon a szövetségesek oldalára, mindegy. És akkor így teljesen váratlan, egyébként pont valami ilyesmiről beszélgetünk, mindig ben van kapcsolva a Magnum, amikor ott vagyok, és azt kérdezi tőlem Lalo teljesen váratlanul, hogy és mondja Kinga maga, hallott egy olyan ételről, hogy geringli? Azt gondoltam, hogy azt fogom mondani, hogy nem, mert kíváncsi voltam, hogy ő mit tud. És akkor azt mondta, hogy én nem tudom, a nagynéném csinálta, mielőtt eldeportáltak volna, akkor ettem utoljára, hogy talán májból, vagy zúzából, vagy tüdőből, de valami bensőség mindenképpen is. És akkor elmondtam neki, hogy hát igen, hallottam, most kaptam meg a receptjét, és az, amikor két embert összekötök egy ízzel, tehát megcsináltam a következő péntek estére Lalónak a geringlit, elvittem, és hát mindketten ismertük, te is tudod, hogy milyen nehéz volt Lalót meglágyítani, mert ő egy ilyen nagyon csibészes, nagyon karakán fickó volt, és amikor azt láttam, hogy bepárásodik a szem, és ellágyulnak azok az arcok, és tulajdonképpen találkozott ő is egy étellel, amit 75 éve nem evett. Vagy például ez volt, hogy Karpeles Leopold mesélt, hogy állnak Auschwitzban sorban, akkor érkeznek, és valaki a kerítés túloldalára, tehát már akiket rabosítottak, átdob nekik egy kenyeret. És ahogy megfogja a kenyeret és széttöri, 900 pengő van benne. Na most akkoriban egy átlag fizetés 200 pengő volt. És azt mondja, mögöttem levő két alak elájul az ijegységtől. Hát ugye, hogyha megtalálják náluk azt a 900 pengőt, az biztos halál. És akkor valahogy így vittem, hoztam a híreket, lejátszottam Rudi bácsival egy felvételt Lalónak, Lalóval a felvételt levittem Rudi bácsinak, és így nézi Rudi bácsi a felvételt, és azt mondja, de hát ő volt, Erdély meg az apja, az Emil bácsi, ők ájultak el mögöttem a sorban. Tehát amikor így egymásra találnak történetek, amikor azt látjuk, hogy egyébként az életben nem érintkeztek sokat, vagy külön városban laktak, vagy közük nem volt egymáshoz, és mégis összefűződik, akkor számomra, akkor derül ki, hogy itt egy micsoda értéket, micsoda szerves kultúrát vesztettünk el.
De mikor jöttél rá, hogy ebből nem receptes könyv lesz?
Én nagyon az elején rájöttem, és sőt, az elején nagyon sokat feszengtem amiatt, hogy nyilván ezek a tudások, amivel az ember már a készkönyv után beszél, ez nem egyből van, hanem ez lépcsőzetesen jön létre. Én azt hiszem, hogy amikor a Diamantstein Zsuzsa nénihez mentem interjúzni, meg Tusa Etelkához, mint marosvásárhelyiek, Noha Zsuzsa néni, Szász Régeni, Rudi bácsi, Gyergyó Szent Miklósi, Tusa Etelka néni dési volt, vagy dési születésű, és akkor rájöttem, hogy alig beszélünk a kajáról. Tehát beszélünk arról, hogy milyen volt az élet előtte, de te folyamatosan odajukadunk ki. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet megkerülni, és akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy az ember ugye egy szerelem projektet nagyon nehezen hagy el. Rájöttem, hogy itt nekem kell nagyon-nagyon rugalmasnak lennem, és azt mondom, hogy elengedem a gyeplőt, vezessenek ők, és mikor meg lesz az anyag, és egymás mellé rendezem, akkor meglátom, hogy ebből egy milyen könyv lesz, vagy könyv lesz egyáltalán. És tulajdonképpen akkor jöttem rá, amikor így elkezdtem egymásba rakni az anyagot, hogy ez egy emlékalbuma az észak-erdélyi zsidóságnak.
Minden van benne, tényleg az oral history, a dokumentumok, a történelem, a fotók, amelyek néhány családnál csak valamilyen csoda folytán túléltek, és megmaradtál semlegesnek, ezt hogy tudtad? Mintha nem is lennél benne.
Hát ehhez hozzá lehet valamit tenni, én csak annyit tudtam hozzátenni, hogy a megfelelő hivatalos dokumentációt kikerestem, mert amikor az emberek mondjuk elsőre, vagy telítettség miatt sokadjára találkoznak valami borzalommal, akkor hajlandók nem hinni. És kikerestem olyan odavágó memoárokat, visszaemlékezéseket, naplórészleteket, leveleket, amelyek legitimálják az elhangzó tanúvallomást. Én szerintem ennyiben vagyok benne, hogy egy picit messzibről és egy nagy merítéssel arról a lexikális tudásról, amivel rendelkezünk most így a 21. század elején, azt oda tudtam tenni, hogy mint egy cipzár összeálljon ez a történet, vagy egyébként, ahogy a Zygmunt Bauman mondta, hogy a holokauszt az nem egy kép, amit fel kell tenni a falra, hanem a holokauszt egy ablak a világra, hogy rátekintsünk önmagunkra és a saját szörnyűségeinkre. Tehát annyiban szól, mert mindig azt mondják, ez nem a mi generációnk, és hogy ezért mi nem vagyunk felelősek, de mindig egy üvöltés marad, és egy felkiáltó jel. Mert az emberben mindig mozgásba hozható a szörnyeteg, az a banális kis valami, ami pillanatokon belül hiszterizálódik, és tömeggé szerveződve a gyűlöletet olyan mértékben tudja felszítani, aminek lehet ez a végkimenetele. Nekem ez azt hiszem, hogy ha van valami, akkor az, hogy önmagamban ezt mindig vizsgáljam, hogy ne legyen olyan amplitúdói negatív érzés bennem soha, ami még nem fogható meg idejében.
Ennek az utóéletéhez tartozik az is, meg most már a második kiadásnak a járuléka, hogy bemutató lesz itt Marosvásárhelyen. Igen, recept szerint, a könyvbeli receptek szerint fognak főzni egy vendéglőben, viszont ez nem az első ilyen, több ilyet szerveztél te már különböző helyeken. Kezdett egy kicsit a te konyhádba is beszivárogni a zsidó étrend. És ez a körítés is kell azért, hogy az emberek akár az ételekkel, akár ezzel a kultúrával valahogyan tapinthatóbb formába is kapcsolatba kerüljenek?
Az én konyhámnak állandó tartozik a zsidó konyha. Például az, hogy péntek este az ember beteszi a sólettet, és ha mondjuk én találok a hentesnél a piacon mártonnapi vágáskor füstölt libacombot, vagy liba mellett, akkor tuti, hogy az kerül bele, és ezt mondjuk az ember lekapcsolja, ahogy régen csináltak, hogy elvitték a kemencébe, szombat beköszöntétől nem volt szabad a tüzet, villanyt, ilyesmit. De ott a kemencébe, ha el is oltották a tüzet, azért volt annyira forróság, hogy kifőtt a csólet, csólent. Szóval azt szoktam én is csinálni, és ez tényleg annál csodálatos, amikor szombat reggel így felébredsz, ez a füstölt illat így alig várom el, hogy valami 11 óra legyen, hogy lehessen enni. Többször volt már, hogy a könyvbemutató, vagy valamilyen emléknap kapcsán főztem valamit, most először engedtem ki a főzést a kezemből. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez Marosvásárhelyen történik meg, hogy a Beat étterem csapata fogja megcsinálni a receptből, amiket én összegyűjtöttem, és amiket én leteszteltem. Tehát az illusztrációs anyag is, ez egy szándékosan nem egy ilyen nagyon csicsás képek vannak benne, hanem az volt, hogy mivel én 4 évig úton voltam, nem találkoztam a barátaimmal, és akkor kitaláltuk azt a konstrukciót a férjemmel, hogy a receptek lefőzéséhez ilyen nyílt napokat tartunk a konyhában, és reggel 9-től be lehet csatlakozni. Fokhagymát pucolni, répát pucolni, húst taprítani, krumplit hámozni, és ilyen csodálatos napokat töltöttem, mint 60 fok volt, ez nyáron történt, de hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép volt ez, hogy tulajdonképpen mindazt, ami egy közösségnek az emlékezete, azt egy közösségben készítettük el, mindenkinek csomagoltunk, aki a párja nélkül jött, küldtünk a párjának, akkor volt ilyen, hogy a Lalóéknak mindig vittünk, Ani néninek például megcsináltam azt a hálát, amit az ő nagymamája csinált még, tehát ilyen zöld almás barhezt, isteni finom. Nagyon nehéz egyébként kalácsot készíteni, mert ugye nem tejjel csináljuk, hanem vízzel, pont amiatt, hogy húsos étellel is lehessen enni. Tehát, hogy azt meg kell eszteni olyan jóra, az ahhoz tényleg kell türelem, meg nekem se egyből sikerült. De most ez, hogy ez így vásárhelyen megtörténik, ez számomra tényleg elmondhatatlan öröm. Tehát, mintha most célba ért volna ez a könyv. Tényleg így gondolom.
Nem őseim vallása jelölte ki helyemet a világban, hanem az őseim története. Pontosabban történetei, ahogy Thomas Mann mondatja ki Józseffel azt, amit a kultúrák teljességével azonosít. Más szóval az egyetemességgel. Egyfajta védelemmel, amelyre mi, emberek, mindnyájan rászorulunk. Valahányszor nézegetem viharvert családi képeimet, ez az elvontnak tűnő egyetemesség megelevenedik, mint korok, nemzedékek, nők és férfiak, öregek és gyermekek minduntalan szétszakított közössége, mint egyénekre bomló sorsunk. Akarom, hogy halottaim túléljenek. Szilágyi Júlia, Álmatlan könyv.